Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa több keresztény egyháznak és egyházi közösségnek, valamint más vallásoknak a képviselőit fogadta az apostoli palotában május 19-én, akik a péteri szolgálat megkezdése alkalmából bemutatott szentmisére érkeztek Rómába. Beszédében 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa örökségét kívánja továbbvinni az emberi testvériség építése, az egyház szinodális működése, az ökumenizmus és a vallásközi párbeszéd terén egyaránt. A Szent Atya úgy folytatta, az egységre való törekvésre mindig is gondom volt, amiről a püspöki szolgálatra választott jelmondatom is tanúskodik. Abban az egyben, azaz Krisztusban egyek vagyunk. A közösség ugyanis annyiban valósul meg közöttünk, amennyiben az Úr Jézus felé, mint közös pont felé tartunk. Minél hűségesebbek vagyunk hozzá, és minél jobban engedelmeskedünk neki, annál nagyobb egység jön létre közöttünk. Emelte ki a Szent Atya. Alkotmánybírókat választhat, veszélyhelyzeti rendeleteket emelhet törvényi szintre, és dönthet Magyarország Nemzetközi Büntető Bíróságból történő kilépéséről a mai napon az országgyűlés, amely megvitatja a helyi önazonosság védelméről és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslatokat is. Az országgyűlés keddi ülése napi rend előtti felszólalásokkal kezdődött, majd határozathozatalok lesznek. A képviselők egyebek mellett dönthetnek a paksi bővítés finanszírozásával kapcsolatos megállapodás módosításáról szóló törvényjavaslatról, a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló előterjesztésről, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló javaslatról. Ezen kívül titkos szavazás lesz az Alkotmánybíróság új tagjairól. Megfelelő társadalmi és gazdasági felkészültség mellett is szükség van ütőképes haderőre, aminek alapját katonáink hűsége, hazaszeretete, elhivatottsága, professzionalizmusa adja. Hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára. A Magyar LDF Információs Napon Budapesten. Deme László József közölte, a szűkebb és tágabb régiónkat fenyegető veszélyek megkövetelik, hogy a társadalmi ellenálló képességünket a lehető legszélesebb alapra építsük, és a honvédelem ügyét össztársadalmi szinten kezeljük. Világossá vált, hogy az a fajta stabilitás, amihez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk, törékeny. Elmondta, a kormány igyekszik kiaknázni valamennyi lehetőséget a haderőfejlesztésben. A változás mindennapjaink kihívása, de egyben kitörési lehetőség is, a védelmi innováció pedig a változás hatóerejét biztosítja. A jövő évi költségvetésben 4800 milliárd forintot fordít családtámogatásra a kormány. Ez a nemzeti össztermék 5%-a. Ekkora támogatást még soha nem kaptak a magyar családok, mondta Konzsófia államtitkár. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hozzátette, a kormány 2010-hez képest ötszörösére növelte a családtámogatásokra fordított összeget. Közölte, a magyar családpolitika lényege, hogy minden élethelyzetben igyekszik segíteni és rugalmasan reagálni az új igényekre. Konzsófia hozzátette, a teljes körűen megújult 30 féle családtámogatás közötti eligazodást segíti a család.hu oldal. Végül a szerdai időjárásról. Az erőteljes felhőképződés mellett északkeleten valószínű a legtöbb napsütés, azonban idővel ott is egyre vastagabb felhőtömbök zavarják azt. Többfelé várható záporzivatar. Legkésőbb az északkeleti negyedben, arrafelé inkább csak estétől növekszik a csapadék esélye. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Thank you. used to go upon a summer wind. There's a southern melody takes me back to the place that I know on the of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know on the beach. Yeah, yeah. On the beach. On the beach.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A közéleti eseményekről beszélgetünk Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként 15 éve 2010. április 25-én szerzett alkotmányozó többséget a Fidesz. Milyen világ szerveződött? Lesti Árpádot hallják.
A Fidesznek nagy előnye volt olyan értelemben, hogy egyszer már kormányon volt a párt, a miniszterelnöke a pártnak a legfontosabb személye, mert látta a kormányzati struktúrát, tehát Orbán Viktor már úgy készülhetett 2010-re, hogy volt elképzelése arról, hogy mit akar. Ez azért nagyon fontos, mert az előtte lévő időszakokban azért, és emlékezünk akár 2006-ra, arról szólt az élet, hogy valaki új kerül a hatalomba, olyan, aki még nem volt ott. Ez történt 90-ben, 94-ben, igazából 98-ban is, és 2002-ben is. És 2006-ban jött ez a pillanat, hogy itt most valaki duplázni fog, vagy a hivatalban lévő kormány, ami szintén egy újdonság, vagy olyan jön vissza, aki már egyszer volt. Aztán Gyurcsány Ferenc került hatalomba 2006-ban, de 2010-ben akkor már azért hosszú ideje lehetett pontosan tudni, hogy a Fidesz kerül hatalomba. Legkésőbb 2008 óta mindenki számára egyértelmű volt, hogy a választásokat az MSZP egész biztos, hogy el fogja bukni. Ha valaki jobban belegondolt, igazából már az összödi beszéd után egy héttel ezt azért lehetett sejteni. És volt felkészülési ideje, föl is készítette a pártot Orbán Viktor, és volt ideje arra is, hogy átgondolja, hogy milyen struktúrát szeretne kialakítani. Ez megadta a lehetőségét annak, hogy rövid időn belül elkezdje átalakítani a kormányzásnak a miben létét. Ez pedig akár akkor érdekes, hogyha mondjuk 94-re gondolunk, amikor megnyerték a szocialisták a választást, és hát egy évig szinte semmi nem történt. Orbán Viktor rövid időn belül, gyakorlatilag 4 éven belül átalakította a magyar politikai rendszert. Átalakította, de nem újat hozott létre. Tehát ugyanazok az intézményi rendszerek, ugyanazok a logikák működnek Magyarországon, hangsúlyeltolódások történtek. Létrejött egy új alaptörvény, létrejött egy új választási törvény, ami alapvetően befolyásolja a politikai pártoknak a helyzetét és a hatalom megszerzésének a képességét. Létrejöttek csúcsminisztériumok rövid időn belül, ez teljesen új logikát igényelt, hiszen egy-egy miniszter innentől kezdve már a saját minisztériumán belül volt kénytelen lefolytatni olyan ágazatok közötti vitákat, amelyek korábban a kormányzati szférára, a kormányülésekre tolódtak, és sokszor csak az idő ment és partalan vitákat eredményeztek, tehát ennek a tapasztalatából adódóan is létrejött egy csúcsminisztériumi rendszer. És gyakorlatilag azt láthattuk, hogy az első 4 év alatt egy nagyon jelentős átalakítást hajthatott végre Orbán Viktor, és ezt követően hozzá kell tennünk, hogy az egész magyar politikai gondolkodás kicsit jobbra torolódott, mert azok az elvek, amiket a jobb oldal már a 90-es években megfogalmazott a trianoni békediktátummal kapcsolatban, ami azt gondolom az egyik legfontosabb ügy, ami mondjuk az elmúlt 15 évben történt Magyarországon, hiszen 100 évre visszamenőleg éreztük ennek a negatív hatásait. Tehát amit 90-ben megfogalmaztak, hogy akár kettős állampolgárság, akár szavazati jog a határon túli magyaroknak, ez is nagyon rövid időn belül megvalósult, és ezzel gyakorlatilag mára már gyakorlatilag a teljes magyar társadalom elfogadja és fontosnak tartja.
Mennyiben változott az elmúlt években, az elmúlt 15 évben a Fidesz kommunikációja, hiszen ez valójában szükségszerű?
Gondolom, hogy a váltás az nem az elmúlt 15 évben következett be, ugye a 98 és 2002 között ugye egy ilyen polgári, de bizonyos értelemben szűkebbre vett kommunikáció volt, ami kifejezetten a saját tábornak a megőrzését szolgálta, annak a megszólítását, illetve a akkor még létező kisgazdapárt és MDF szavazóinak a meggyerését. Most ugye 2010 után azt látjuk, hogy a Fidesz mindig próbál többséget találni, többséget szerezni a számára legfontosabb ügyek mögé, nem annyira ideológiai, mint akár kormányzati alapon. Egy dolog, ami állandó, az pedig a szuverenitás, tehát hogy akár a saját döntéshozatala, akár az ország szuverenitása, az mindig is elsődleges. Érdekes módon a Fidesznek voltak olyan kérdések, amiben változott a véleménye. Ez már 90-ben is alapvető része volt a Fidesz politikájának, és élesebben különböztette mondjuk az SZDSZ-től. Ha azt nézzük, hogy mennyit változott a rendszer, hogy volt-e rendszerváltás 2010-ben, akkor én nem gondolnám, hogy itt valóban rendszerváltás történt volna, bár valóban véget ért egyfajta korszak, de a közjogi keretek, vagy az, ahol létezünk, az ugyanaz maradt. És az se változott, hogy a magyar politika törésvonala az már másfél évszázada húzódik ott, hogy modernizálás, megőrzés, a nyugati minták, vagy bár másik időszakban a keleti minták követése, vagy éppen a saját magyar útnak a kitalálása, a nemzeti kérdés, a népi urbánus ellentét, ezek a dolgok ugyanúgy most is jelen vannak. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ezeket sikerült meghaladni, vagy már egy más töréspontot határozunk meg, akkor téved, mert ezek továbbra is ott vannak a kérdések mélyén. És ott van az is, ami szintén jellemzője volt a magyar politikának ebben az időszakban, hogy van egy domináns párt, vagy éppen van egy domináns személy, akinek van egy határozott elképzelése, és a többiek meg vele szemben fogalmazzák meg önmagukat, őt próbálják valahogy legyőzni, igazából nem is cél az, hogy megmondják, hogy mit kínálnak helyette, hanem hogy az van a zászlójukon, hogy most ebben az esetben Orbán ellen vagyunk, ugye volt, amikor ugyanez Tisza István volt, hogy mindegy, hogy mit is képviselünk, szélső baltól úgymond a szélső jobbig, az a lényeg, hogy Tisza Istvánt le akarjuk váltani, vagy el akarjuk tüntetni a közéletből, most ugyanígy van Orbán Viktor is.
Napjainkra rátérve, Budapesten egy kivétellel minden választókerület elnökét lecserélte a Fidesz. Például Németh Zsolt sem indul, Simicskó István és Fürjes Balázs sem. Ez valójában már a választásra való készülés, a jövő évi választásra.
Természetesen, hiszen itt választókerületi elnökökről beszélünk, ez is a Fidesznek volt az egyik innovációja a magyar politikában, amit néhány éven belül más pártok is átvettek. Tehát minden választókerület élén áll egy választókerületi elnök, és gyakorlatilag ő dönt nagyon sok kérdésben a saját választókerületét érintően, őt pedig a párt elnöke nevezi ki. A 90-es évek elején jellemzően voltak egy választókerületben alapszervezetek, és akkor az alapszervezeteknek a gyűlése volt az, aki kiválasztotta, ki legyen a jelölt, és utána a jelöltre még esetleg rábólíthatott az országos elnökség. Körülbelül így néztek ki a pártoknak az alapszabályai. Jelentős változás történt itt a Fidesznek a működésében. Az, hogy lecserélik a budapesti választókerületi elnököket, vagy hogy hozzányúlnak, részben nem meglepő, hiszen újra húzták ugye a választókerületi határokat, tehát kevesebb jelölt lesz, emiatt is hozzá kellett nyúlni. Viszont valóban olyan jelölteket, akik legutóbb nem nyertek, jellemzően lecseréltek. Ennek lehet életkori oka, másfelől pedig olyan oka, hogy hát akkor próbáljuk meg mással, aki lehet, hogy hasonló életkorú lesz. A valóságban egyetlen egy jelölt változatlan, aki meg tudta nyerni az egyéni választókerületét, ami jellemzően a 17. kerületre támaszkodott Dunai Mónikáról van szó, és mindenki más új. Én úgy gondolom, hogy a jelölteknek tehát az új választókerületi elnököknek a megismerése az egy nagyon fontos pillanat lesz, de hogyha mondjuk 40-es éveiben járó személyeket nevez ki Orbán Viktor, akkor ez egyértelműen jelzi azt, hogy a következő 20-30 évre keres már oda jelöltet, mert hogyha valaki kétszer-háromszor el tud indulni egy választókerületben, megszokják a választópolgárok az arcát, az jellemzően előnyt tud jelenteni a jelölt számára, és ezzel akár hosszú távra be tud ágyazódni annyira, hogy akár még a 2040-es években is a jobb oldalnak az adott személy legyen, aki most kerül pozícióba, az a személy legyen az állandó jelöltje, aki aztán időnként lehet, hogy nyer, időnként lehet, hogy nem nyer, időnként lehet, hogy jobb eredményt ér el, mint a pártja, időnként lehet, hogy rosszabbat, de a lényeg az, hogy helyben beágyazódik és megismerik. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor fejében a mostani cserénél ez már szempont lesz, hogy a következő 20-30 évre megtalálja azokat a személyeket, akik jobb eredményt fognak tudni elérni, mint a mindenkori jobb oldal.
A Fidesz több szempontból működik úgy, mint ahogy általában pártok szoktak működni, és ez azért emelem ki, mert a magyarországi pártok azok általában ilyen mozgalom jelleggel működnek, tehát hogy így együtt vagyunk, igazából nem fontosak ezek az egyéni, tehát nem a választás optimalizálnak, nem az van, hogy na most ki a választókerületben a főnök, hanem hogy Budapesten mi van, és Budapestről osztogatják a helyeket, teljesen mindegy, hogy helyben valaki ki mennyire beágyazott. És a Fidesz ezzel a változtatással ugye azt tükrözi, hogy rendben van, hogy vannak olyanok, akik Budapesten jól úgymond fekszenek, tehát hogy ismertek és a vezetéshez közel állnak, de hát itt van egy teljesítményelv is, és ha nem nyertél, akkor bizony lecserélnek még akkor is, ha mondjuk Németh Zsolt vagy, aki ugye hát az alapítás óta ott van és tevékenyen részt vesz a politikában. Ugye sokszor a Fidesz személyre szokták hányni, hogy nem megfelelő a személyzeti politika, megjegyzem, ezt ugye minden ilyen párt, amelyik régóta hatalmon van, annak a személyre szokták hányni, lényegében minden párt személyre, mert mindig vannak jobb jelöltek, vagy önjelöltek, de itt az látszik, hogy bizony akkor itt van egyfajta váltásigény. Az megint egy más kérdés, és itt jön be a politikának a sajátságos logikája, az igazság, vagy nem igazság, hogy hát nyilván nem ezek miatt, a jelöltek miatt szerepel rosszul Budapesten a Fidesz, hanem ugye van egy olyan társadalmi helyzet, ahol Budapest inkább az ellenzékhez húz, és hogy ezeknek a jelölteknek kétségtelen ezt nem sikerült megfordítani, de ennek ellenére úgymond felelősséget kell ezért vállalni. Persze azt is el tudom képzelni, hogy van olyan jelölt, aki ennek igazából örül, hogy nem kell Budapesten megmérettetnie önmagát, de az kétségtelen, hogy viszont másoknak, fiataloknak meg lehetőséget nyújt. Ugye azt láthatjuk, hogy a fővárosi frakcióban is ugye egy teljes sorcsere volt a Fidesznél, tehát ott is fiatalok kerültek be. Nyilván még kell egy kis idő, amíg megtanulják az ő nevüket, még azért rövid ideje vannak még ott, tehát még azt nem lehet elmondani, hogy ez most sikerült vagy nem sikerült, de kétségtelen, hogy jóval aktívabb a Fidesznek a fővárosi frakció, mint az elmúlt időszakban.
Az elmúlt hetekben több időszaki választásra került sor. Gondolok például az újpestire vagy a fótira. Kérem értékeljék.
Az újpesti nagyjából egy hónappal ezelőtt zajlott, alapvetően egy baloldali választókerületről van szó, és az időközinenek megfelelően a baloldali jelölt, a DK jelöltje győzött. A Fidesz körülbelül a szavazatoknak a harmadát tudta megszerezni, ez is nagyjából az elmúlt egy-két évben Újpesten elért eredményekkel párba állítható eredmény. Nyilván a DK számára ez egy élethalál harc volt olyan szempontból, hogy most hónapokig van mit mondani, hogy hát, hogy lám-lám Budapesten ők az erős szervezet, ne felejtsük el, hogy a Tisza nem indult. Sokkal érdekesebb ebből a szempontból Fóton, ami viszont néhány nappal ezelőtt történt. Agglomerációban lévő településen igazából 2010 óta az önkormányzati választásokon is a Fidesz volt hatalomban, viszont 2024-ben egy helyi, hát jellemzően ugye civil szervezet, tehát nem baloldali pártokról beszélhetünk, akár baloldali pártok ellenében is indult ez a civil szervezet, tehát egy civil szervezet és annak a képviselői nagy arányú győzelmeket értek el, jellemzően a Fideszt is nagy különbséggel tudták megverni, és most két egyéni önkormányzati választókerületben történt időközi, egy haláleset, illetve egy olyan lemondás miatt, hiszen a polgármester egyénit is nyert, és hogy úgyis csak egy szavazata van, azért inkább visszaadta az egyéni választókerületben a mandátumot, és egy hozzáköthető személy nyert. Érdekes, úgy néz ki, hogy a Fidesz függetleneket támogatott, tehát olyan személyeket, akik korábban a Fidesz ehhez voltak közelállók, ők indultak függetlenként, és most is nagy arányú győzelmet aratott ez a civil szervezet. Ami számomra ebből az egészből fontos, vagy érdekes tud lenni, az az, hogy ami Budapesten látszódik, hogy ahogy Sebastian említette, hogy társadalmilag nem a Fidesz érít el most már jó eredményeket, ez az agglomerációnak bizonyos területein is érződik. Akár olyan személyek, akik egykor inkább jobb oldalhoz kötődőek voltak, nagyon sok Budapesthez közeli településen városvezetővé váltak, de nem a Fidesz színeiben, hanem civil szervezetek színeiben, amit jól mutat, hogy baloldali pártok ugyanúgy megpróbálnak megjelenni, de őket is nagyon megverik ezek a szervezetek. Ez a tendencia gyakorlatilag, ahogy távolodunk Budapesttől, úgy csökken, tehát miközben mondjuk Budapest határában, akár mondjuk a Fidesz most akár önkormányzati választásokon, akár a listás szavazást nézzük, akár a polgármester szavazást nézzük, ilyen 35-40%-okat ér el. Pest megyének a távolabbi részein viszont ott ugyanúgy 60%-ot ér el a Fidesz, mint ahogy nagyon sok egyéb más vármegyében is. Tehát azt láthatjuk ennél a Fót időközinél, hogy egy helyi lokálpatrióta közösség képes megszerezni a hatalmat, és egy évvel az általános önkormányzati választások után még képes arra, hogy megszilárdítsa pozícióit.
Az Európai Néppárt megszavazta Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának felgyorsítását. A magyar kormány viszont az állampolgárok véleményét kérdezi ezzel kapcsolatosan, illetve a kommunikációjában folyamatosan szerepel Ukrajna, a háború, illetve Ukrajna uniós csatlakozása, csatlakoztatása.
Ha megnézzük azt, hogy milyen folyamatok játszanak le Európában és Európán kívül, akkor nem nézhetünk bizakodva a jövő elé, még szerencsé, hogy a katolikus rádióba nem ilyen dolgokba bízik az ember, mert hát ha megnézzük azt, hogy Európa hogy marad le folyamatosan a nemzetközi versenyben, ha megnézzük azt, hogy a Trump egy mozdulattal, meg pár szóval alig küldi Macront és önállóan tárgyal Zelenszkijjel, és lényegében ezzel az egész Európai Uniót megalázza. Ha megnézzük azt, hogy az Európában, a román választás kapcsán, egy uniós tagállamban most 41%-ot kapott ugye Simion, aki ugye egy szélsőjobbadi jelölt. Franciaországban a választás esélyesét, hát fogalmazzunk úgy, hogy legalábbis érdekes bírói ítélettel tiltják el. Németországban a jelenleg legerősebbnek tartott, de mindenképp legerősebb ellenzéki pártot, amire minden negyedik német szavazni akar, szélsőjobboldalinak minősítik, és lényegében, ha nem is helyezték még törvényen kívül, de olyan eszközöket engednek meg vele szemben, akár a pártagok lehallgatását, akár hát ilyen titkosszolgálati, teljes körű titkosszolgálati fellépést, ami legalábbis példanélküli, az mutatja, hogy itt nagyon komoly problémák vannak. És akkor, ha megnézzük, mi történik Ukrajnával, akkor bizony ez mutatja az uniónak az abszolút gyengeségét. Ugye van egy ország, akit megtámadott Oroszország, úgymond, vagy kimondta az Európai Unió, hogy meg kell őket védeni, de ez a megvédés nem sikerült. Ráadásul az unió vezetői és a Nagy-Britannia megakadályozták azt, hogy Ukrajna, ugye annak idején Isztambulban volt egy tárgyalás az ukránok és az oroszok között, ott körvonalazott egy megállapodás, azt megakadályozták az unió vezetői. Ennek köszönhetően most Ukrajna sokkal rosszabb helyzetben van, és hát emberveszteségben, meg mindenben azóta egészen tragikus helyzet állt elő. És most azt látjuk, hogy akkor jobb megoldásunk nincs egy olyan országot, amelyik minden szempontból a kormányzati rendszere, a háborús helyzet, a gazdasági helyzet, a korrupció minden szempontból alkalmatlan az uniós tagságra, most ezt erőszakkal be akarják hozni az unióban, ami szerintem felmérhetetlen következményekkel járt. Az, hogy ennyi embert ráengedünk az uniós szociális és munkaerőpiacra, azt föl se tudjuk mérni. Tehát az az unió, amit így építenek mondjuk az elmúlt, hát most már 70 évben, az így véget ér. És akkor hát ezzel szemben nyilván a magyar kormány megfogalmaz kritikát, ezért a magyar kormányt ugye folyamatosan bírálják, de nem is ez a kérdés ebben, nyilván nekünk fontos, mert Magyarországon vagyunk, és többek között ezért nem kapja meg az ország az uniós pénzeket, hanem az, hogy egy ilyen fontos kérdésről egyáltalán nem lehet értelmes vitát folytatni, mert egy ilyen erkölcsi kiállásként értelmeznek olyan dolgot, ami egy abszolút kritériumrendszer alapján kéne, hogy eldőljön. Nem azt szerint, hogy most szeretjük-e az ukránokat, vagy nem szeretjük, mert ha valaki megérdemelte volna mondjuk akkor 90 után, hogy egyből fölvegyék az unióba, az Magyarország, hiszen akár az 56-os forradalom, akár ugye a kelet-európai rendszerváltásban élharcos volt, talán még Lengyelország az, amelyik ugyanezt a szerepet vindikálhatta volna magának, és nekünk is kőkeménye végig kellett járni azt az utat, és nagyon sok mindenről le kellett mondani azért, hogy az unió tagjai legyünk. Most ezek után Ukrajnával szemben meg azt mondják, hogy ez egyfajta erkölcsi kötelezettség, az egy egészen furcsa logika, és nem vezet oda, hogy az unió versenyképessége, vagy akár a döntéshozatali képessége javuljon, és egyébként Ukrajnának se fogunk tudni segíteni, hiszen a vége az valószínű az lesz, hogy egy elég komoly problémába fogunk belemenni. Arról nem is szólva egyébként, hogy ugye van egy érvényes népszavazás Hollandiában, ahol ugye leszavazták az ukrán csatlakozást még évekkel ezelőtt, tehát még abban is valamit kezdeni kell. De hát az láthatólag az ilyen, hogy mondjam, népszavazások vagy jogi dolgok, azok az unió jelenlegi vezetés nem igazán érdeklik.
Amellett, hogy az ember sajnálja az ukrán felet, mert sok esetben akaratán kívül került és kerül hónapról hónapra rosszabb helyzetbe, nem lehet amellett elmenni, hogy ez egy klasszikus kettős mérce, hiszen vannak országok, amelyek évtizedek óta szeretnének az Európai Uniónak a tagjai lenni, és akkor a 33-34 fejezet, amit ilyenkor végszokás tárgyalni, annak a bizonyos részeig eljutottak, de nagyon lassan halad a csatlakozási folyamatuk, és sok esetben nem az ország, az adott országnak a hibájából. Ezzel szemben, itt pedig rábökünk valakire és politikai alapon fölvesszük. Ne felejtsük el, hogy történt azért az unió történelmében olyan, hogy kimondottan politikai alapon vettek föl jelölteket, hát Görögország, Portugália, Spanyolország is egy-egy diktatúra után került néhány évvel az Európai Unión belül, de hát ugye akkor ne felejtsük el, hogy 6-9 országról volt szó, és ezek az országok azért népességben nem jelentettek, talán a spanyol-portugál tandem igen, de hogy alapvetően azért nem jelentettek ilyen nagy ugrást. Ukrajna, és nem is csak a népesség száma miatt, hanem a gazdasági lemaradottságából adódóan egy teljesen új helyzetet teremtene az Európai Unión belül. Én azt gondolom, hogy az Orbán kormány számára ez a téma, ez egy kiváló kampány témává emelhető. 2014-et a rezsivédelemmel, 2018-et a bevándorlás ügyel, 2022-t azzal a témával, hogy részt veszünk-e a háborúban, nyerte meg az Orbán kormány. Nem lepődnék meg, hogy 2026-ban azzal kampányolna az Orbán kabinet, hogy itt Magyarországon a választópolgároknak van lehetőségük véleményt nyilvánítani. főleg, hogyha mondjuk egy népszavazást is szerveznének belőle, az lenne az igazi súlya az eseményeknek. Szemben mondjuk az ellenzékkel, ahol azt láthatjuk, hogy vagy hallgatást látunk, vagy ha Tisza részéről azt láthatjuk, hogy ők mellette vannak végső soron, hiszen a néppárt is mellette van. Viszont ne felejtsük el az uniós oldalt, azzal, hogy a NATO-ba biztos, hogy nem lehet fölvenni Ukrajnát, és ezt azért már az amerikai fél ki is jelentette, az unió vezetői valószínűleg adni akarnak valamit, és mit tudnak adni, azt, hogy akkor fölveszik. Gazdasági értelemben ez elég nagy kihívás lenne, de van egy másik probléma, ez pedig a biztonsági szempont. Hát ne felejtsük el, hogy Ukrajnában azért az oroszoknak még megmaradt a kapcsolatrendszerük. Tehát Ukrajnát beengedni az unióba, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy Oroszországot fél lábbal beengedtük.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hours of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. The broken-hearted people living in the world agree there will be an answer. Let it be. Although they may be parted, there's still a chance that they may see there will be an answer. Let it be. Let it be. Speaking words of wisdom, be.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Talán engedjenek meg egy előzetes megjegyzést a mostani sorozatunkhoz. Nem is olyan régen az egyik általam nagyra becsült kollégám megjegyezte, hogy hallgatva ezt a rádió műsort, hát valahogyan az az érzése, hogy túl sok benne a zsinati szövegnek az egyszerű fölolvasása és ismertetése. És valóban jó néhány műsor óta a zsinatnak a liturgikus konstitúcióját vettük alapul. Mégis úgy gondolom, hogy meg kell védenem az álláspontomat, mert fontos a zsinatnak, a tanításának az újra fölelevenítése. Nem is olyan régen Szentatyánk Leó pápa is arra hívta föl a figyelmet megválasztása után, hogy térjünk vissza a zsinathoz, zsinati szellem legyen az egyházban. Már ez is magyarázatot adna, bár az én sorozatom egy kicsivel hamarabb kezdődött. Az én érvem nem más, mint az, hogy a zsinati tanítás, ami régen ott van az egyházban, hiszen a 60-as évek közepén befejeződött a II. Vatikáni zsinat, mégis, mintha feledésbe merült volna. Egy-két dolog, amit azóta megvalósítottak, az pedig olyan természetes, hogy egyszerűen, mintha valahogy lelkileg problémás volna, nem figyelnénk rá, nem vennénk komolyan, pedig fontos a zsinatnak a tanítása. Meghatározó volt az életünkben, és különösen idősebb testvéreim állíthatják ezt, hogy teljesen más formában kezdtük el a szentmisét ünnepelni, a Szent Mise liturgiáját végezni. Meggyőződésem, hogy sokszor elfeledkezünk a zsinat motivációiról, és éppen ezért úgy egyhangúvá válik a tanítás. Éppen ezért fontos újra és újra megértenünk, miért hozta a zsinat ezeket a rendelkezéseket, miért újította meg a Szent Mise liturgikus szövegét, nyelvezetét és sok mindent, amiről már beszéltünk. A mai alkalommal folytatjuk és be is fejezzük a II. Vatikáni zsinat liturgikus konstitúciójának az ismertetését a Szent Miséről. Az 55-ös pontban a szentáldozásról beszél a zsinat. Ezt írja. Nagyon kívánatos, hogy a hívek éppen fokozott belekapcsolódásuk érdekében A pap áldozása után ugyanabban a szentmisében átváltoztatott szentostját vegyenek magukhoz. Ez egy kicsit elgondolkodtató gyakorlati szinten. Érsek főpásztorunk is egyik körlevelében pontosan ezt hangsúlyozta. Azonban meg kell vallanunk, hogy nehezen megvalósítható ez a fölhívás, hiszen nem tudja a pap és segítkező társai, hány áldozó lesz a szentmisében, mennyi ostját készítsen ki a szentmisében, hogy azt a pap átváltoztassa, és azzal áldoztassa meg a híveket. Nem könnyű dolog. A zsinat után a 70-es években gyakran tették azt a szokást, talán sok helyütt még használják, hogy a szentmisében egy megadott helyre kitettek ostjákat, és azokat áthelyezték a patinába, az áldoztató edénybe a megérkező hívek, akik áldozáshoz szerettek volna járulni. És ez jó is, de nyilvánvaló nem lehet kézzel, hiszen a vírus után pláne valahogy óckodunk attól, hogy más is érintse a szentostját, amelyet magunkhoz veszünk. Talán a csipesz. Ez talán megoldás lehetne, de idősebb testvéreimnek bizony sokszor okoz ez problémát. Pláne az elkéső hívek, akik nem érnek oda időben a szentmisére, de mégis szeretnének Jézussal találkozni. Akkor ők lemaradnak az áldozásról. Honnan tudja a pap, hogy kitett ostját az áldoztató edénybe, amelyet a szentmisében ő átváltoztatott? Ki az, akit ki kell állítani a sorból? Nem is lehet. Nem szabad. Krisztus mindenkit hív. Éppen ezért minden megoldás jó, ami ezt a gyakorlatot próbálja segíteni, de minden szentmisében sajnos ez megvalósíthatatlan. Különösen is nehéz ez a helyzet akkor, amikor püspöki szentmise van, mondjuk a bazilikában, az Egri bazilikában, a Székesegyházban, és sokan vannak, szinte megoldhatatlan. Nagyon szép elv, és próbáljuk is megtenni, és minél többször ezt a formát gyakorolni. Talán az egyik megoldás az lehet, hogy amikor a pap átváltoztatja a szentostját, minél kevesebb számú ostját változtasson át, és így gyakrabban történik a zsinatnak ez az elve megvalósítása. A következő részben a zsinat a két szín alatti áldozásról beszél, de megjegyzi azt, és erről már beszéltünk, mert az előzőekben már volt a zsinatnak megjegyzése erről, hogy megengedhető a két szín alatti áldozás a trentói zsinat dogmatikai elveinek sértetlen fenntartása mellett. Vagyis, hogy az egy szín alatti áldozás is teljes értékű áldozás, a teljes Krisztust vesszük magunkhoz. Így folytatja, az apostoli szentszék által meghatározott esetekben nem csak a papoknak és a szerzeteseknek, hanem világi híveknek is a püspök megítélése szerint, például papoknak felszentelési miséiben, szerzetesüknek fogadalmi miséiben, hitújoncoknak a kerességet követő misében. Úgy gondolom, megfontolandó a két szín alatti áldozás. Nyilván megint problémát okozhat, hogyha egy nagy tömeg jelenlétében, bocsánat a tömeget, nem rossz indulatúan mondom, szentmisében két szín alatt szinte lehetetlen áldoztatni a latin rítusban. A következő 56-os pontban arról beszél a zsinat, hogy a szentmise oszthatatlan egész. Talán emlékeznek még a hívek gyerekkorunkban, az idősebbek, három része volt a szentmisének: felajánlás, átváltoztatás, áldozás. A zsinat azt mondja, két fő része van a szentmisének: az ige liturgiája és az eukarisztia liturgiája. Milyen érdekes, hogy Benedek pápa, amikor a szentmiséről szólt, egyik alkalommal azt mondta, amit a zsinat: oszthatlan egész. A szentmisének két asztala van, az ige asztala és az eukarisztia asztala. Ezek azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egyetlen Isten tiszteleti eseményt alkotnak, mondja a zsinat. Ezért a zsinat nagyon kéri a lelkipásztoroktól, hogy az oktatásban tanítsák a híveket, hogy a szentmise elejétől a végéig a teljes szentmisén vegyenek részt. Kedves rádióhallgatók, itt fejezzük be a zsinati elmélkedésünket a szentmiséről, és gyakorlati dolgokkal szeretném folytatni, majd lassan befejezni a szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.